gyülekezet, gyülekezet Máté evangéliumából szeretnék abból a részből egy gondolatot kiemelni, ami az ige hirdetés témája lesz, és az imádság előtt hallhattuk már ebből a szakaszból, tehát Máté evangéliumának 25. részéből, a 21. versszakból így szól, ülve hallgassuk ezt meg, jól vagyon jó és hű szolgám. Nem csak Máté evangéliumában található meg ez a szakasz, hanem Lukács evangéliumában is. Igaz, hogy az írással foglalkozók azok, akik állandóan nézik és kutatják a szent írást, azok megértették, rájöttek arra, hogy nem egymásból táplálkozik a két evangélium, hanem külön hagyományra épít Máté evangéliuma és külön Lukács evangéliuma. Mi most maradnánk ennél a szakasznál, amit felolvastam már az imádság előtt, amikor is arról hallhatunk, hogy egy király, egy gazdag ember elmegy, és az egész vagyonát az ő szolgáira szeretné bízni. Hadd mondjak el annyit, hogy ennek az előzménye egy mindenki által tudott történet volt, Nagy Heródesnek a fia Archelaus, amikor szerette volna az apja örökét, az apja királyságát magáinak tudni, akkor ehhez Rómába utazott, hogy Augustus császártól engedélyt kapjon arra, hogy ő uralkodhasson. És amikor ő elment, egy 50 tagú jeruzsálemi küldöttség ment utána, közölve vele, hogy nem kívánatos személy Jeruzsálemben. És hiába ment el Augustus császárhoz, ők nem akarják királyként látni őt. És persze nem jött be a számításuk, mert Augustus császár felhatalmazta őt a királysága, és amikor visszatért Archelaus, Nagy Heródes fia, akkor bosszút állt azokon, akik ezt a zendülést, vagy ezt a lázadást szították, és egy elég véres trónra lépés volt az, ami ő rá jellemző volt, majd később a hagyomány szerint helyt adott a kérésnek a Augustus császár, és majd leváltják később Archelaus. De nem erről szeretnék beszélni, hanem csak arról, hogy ez a történet mindenki számára ismerős volt, és éppen azokat az öntöző rendszereket nézték Jézussal együtt, amelyeket ez a király épített, hogy gazdaggá tegye a termőföldeket, azokat az épületeket nézték, amiket ő épített, és gazdaggá téve építészetileg azt a környéket, amikor is Jézus a örökké valóságról akar tanítani, elhessentve, irányítva a tanítványai gondolatát arról, amit vártak vele kapcsolatban, be fog dicsőségesen vonulni Jeruzsálembe, és átveszi a hatalmat. És akkor ő ezt a jól ismert példázatot elővéve elkezdi tanítani őket. És rögtön megállhatunk az első gondolatnál, hiszen azt láthatjuk itt, hogy előhívja ez az ember az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nekik. Eljátszottam a gondolattal, hogy egy ilyen gazdag ember, egy ilyen gazdag király, Lukácsban királyként van leírva ez a történet, egy ilyen gazdag király szétoszt mindenét, amilyen van. Micsoda jó dolga lehet azoknak, akik ebben részesülnek. De arra is gondolnom kellett, hogy van, aki úgy látja és úgy gondolja, hogy semmi sincs, amit ő kapott, hiszen ha lenne valamije, akkor ő majd tudná, hogy hogyan kell intézni a dolgokat, hogyan kell irányítani a királyságot, hogyan kell vezetni ezt a gazdag ember, vagy ennek a gazdag embernek az uradalmát, de hát én nem kaptam semmit. Én méltatlan vagyok, én alkalmatlan vagyok arra, amire ez a gazdag ember engem el akar hívni. Vagy ha egy picit elvonatkoztatunk ettől a konkrét történettől, akkor én alkalmatlan vagyok bármire, ami Isten országában haszonra lehet. Én örülök annak, hogy valamit megértettem az isteni dolgokból, magam számára profitálok belőle valamit, de nehogy azt várja el tőlem Isten, hogy én még adjak is valamit, hiszen nekem van szükségem az adományokra, nekem van szükségem arra, hogy mindenen ellásson Isten, ő, ha Isten láthatja, hogy én milyen ínségben vagyok, nem várhatja mindazt tőlem, ami ez a gazdag ember, ez az útra készülő ember elvárt az ő szolgáiról. Csak azért megyek sorba majd, mert így van az írásban is, mert folytathatnám az egy talentumos szolgával, mert ennek a gondolkodásnak a megtestesítője éppen ő. De nem így fogunk menni, mert hisz a példázatban nem így van, csak egy alap dologból indulunk ki, amely alap dolog le van itt írva, és amely eszébe juthat mindannak, aki ezzel a kérdéssel találkozott, vagy úgy érezte, úgy érzi, hogy Isten szólongatja és számon akarja őt kérni. Valóban, ez csak egy példázat, ez csak egy olyan hasonlat, amelyet Jézus elmond, véve az Archelaosz történetéből, és ennek semmi konzekvenciája nincs a hívő élettel kapcsolatban. Vagy valami olyanról beszél, amiről nekünk gondolkodnunk kell, és elmélyedve ezekben úgy kell élnünk, ahogyan erre Isten indít bennünket. Mert hisz azt olvashatjuk, azzal találkozhatunk, hogy minden, ami tanulságunkra iratott le, és mindenből megérthetjük, hogy Istennek milyen gondolatai vannak velünk kapcsolatban. Valóban alkalmatlanok vagyunk arra, amit Isten elvárt tőlünk, és ő az a gazda, aki ott is szeretne aratni, ahol nem vetett. Ő az a gazda, aki kegyetlenül számon kér bennünket olyanért, amiről mi nem tehetünk, vagy ő van egy olyan helyzetet, amiből kilábalni nem lehet, és ezért mindig ő, és csak is ő a felelős. Szeretnék két helyről két igét majd felolvasni. Az egyik Pál apostolnak a gondolata, amit az efézusi gyülekezethez ír. Első rész harmadik versszakában azt olvashatjuk, áldott legyen az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Hogy is van ez? Isten minden lelki áldást elkészít nekünk? Jézus Krisztusban minden a tied lehet. Elment hosszú útra, ami Urunk, amikor elment, nem üres tarisznyát hagyott a számodra, a számomra. Áldott legyen az Isten. Most, amikor a háladó ünnepre készültünk, abban állapodtunk meg a testvérekkel, hogy a háladó ünnep előtt legalább két nappal, két alkalmon csak a hálára és az áldásra fogunk gondolni. Nincsen bajunk, nincsenek problémáink, nincsenek olyan körülmények, amiért keserekhetne az ember, és annyival édesebb és jobb dolog megosztani a keserű gondolatokat egymással, sőt, ha az ember egy picit belekukkant ezekbe a beszélgetésekbe, vagy a beszélgetésekbe egyáltalán, akkor mindig azt tapasztalhatja, hogy a beszélgetések zöme mindig a panaszról szól. Olyan fáradt vagyok, olyan beteg vagyok, olyan nehezen tudom a dolgaimat intézni, csak egyik napról a másikra élek, és nincsen semmi, amiért örülhetnék. És lassan depressziósá válok, mert nem látok semmi olyat, aminek örülni lehetne, amiért hálát lehetne adni. Lehet találni valamit, amiért örömmel áldani lehet Istent. Valóban igaz ez, hogy amikor elment az ember, a gazdag ember a hosszú útra, akkor nem hagyott muníció nélkül bennünket itt a Földön? Pál apostol szerint ez így van. Muníciót adott, mert áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással. A mennyekben, a Krisztusban, azaz, aki Krisztusban van, ugye tudjuk az igét, új teremtés az, de aki Krisztusban van, annak van oka örülni, azt munkára serkenti Isten, az áldott állapotban van, annak áldással teli az élete, az olyan helyzetben van, amikor is van, mivel sáfárkodnia, áldott legyen az Isten, mondja Pál apostol. Tehát, amikor elmegy hosszú útra a gazdag ember, valóban odaadott mindenét. Engem nagyon megfogott ma ez a gondolat. Mindent. Nem csak úgy odaadott összesen 8 talentumnyit, ami egy óriási mennyiségű vagyon, különféle számítások vannak, de több mint 50 000 kilogramm a talentum, és ha csak ebből indulnék ki, akkor is egy óriási vagyon az, amit ott hagy a gazda. De azt írja itt, és ne a talentumból induljunk ki, mert azt különféleképpen lehet számítani, és most nem akarnék ebbe belebonyolódni, hogy milyen királyi talentum, vagy egyszeri talentum, ezüst, vagy arany, mert különféle mérési módszerek vannak, hanem abból induljunk ki, amit az ige mond, amilyen volt, áldotta. Ki üresítette, kiseperte a kincses kamrát. Amilyen volt, azt ott hagyta. Egy olyan helyzetet teremt le ezzel, amely helyzet akkor is állt, akkor is megvolt, amikor ő otthon volt. Nem úgy ment el, hogy magához vette az összes vagyon, zsebre vágta, és azt mondta, hogy na szolgák, most pedig oldjátok meg, ahogyan ez szokott lenni. Most intézzétek a dolgokat, irányítsátok az országot, én elviszem, kiveszem innen, ami haszon van, zsebre vágom, ti pedig kínlódjatok. Nem. Mindent hagyott, mindent átadott. Mindent ránk bízott, mindent nekünk adott, semmit nem vitt magával, hanem elment hosszú útra, és bízott annyira a szolgákban, bízott annyira az ő beosztottaiban, hogy jól fognak sáfárkodni azzal, ami akkor is rendelkezésre állt, amikor ő otthon volt. Szeretnék még egy igét felolvasni, ez Péter apostolnak a második levelében található, ez is az első részben, 3. verszakban, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Mindennel megajándékozott, ami minket az életre és kegyességre elhívott, vagy ami erre való. Lehet, hogy én nem ezt gondoltam, én nekem nem ezek voltak a terveim, hogy legyen életem és kegyes életem lehessen. Lehet, hogy én mást képzeltem, amikor a gazda hosszú útra készült és rám bízott valami, vagy úgy értem még mindig, hogy erre én alkalmatlan vagyok, és ezt ne várja tőlem a gazda, hogy én rendezzem az otthoni dolgokat. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejéhez képest. Tudjuk a lélektannal, vagy a lélektanból, pszichológiából is, hogy fontos dolog az, hogy az embernek helyes önkritikája legyen. Tisztában legyen azzal, hogy mire alkalmas és mire alkalmatlan. Nagyon sokszor szokott egyszerű beszélgetések közben kiderülni, hogy mennyi minden kiért ahhoz, hogy hogyan kellene egy országot vezetni. Mindenki jobban tudja, mint az adott miniszterelnök, vagy az adott miniszter, és pontosan tudja, hogy hogyan kellene irányítani valamit. És persze ez csak egy szűk perspektíván keresztül igaz, mert hisz az embereket érinti valami, és ebből a maguk életére nézve látnak valamit, amit éreznek esetleg, hogy nem jó, és ebből arra a gondolatra jutnak, hogy ezek, ha ők tennék, ők csinálnák, ez sokkal jobban menne. Nem azt olvassuk, hogy kitolt a, bocsánat ezért a kifejezésért, a gazda azzal, akinek csak 1 talentumra való képessége volt, és adott neki 5-öt. Vagy akinek csak 2 talentumnyi képessége volt, annak kevesebbet adott, és elvárta volna tőle, hogy annyit teljesítsen, mint amennyi képessége lenne. Nem egy olyan elvárást fogalmazott meg az ő szolgáival szemben, amire ők képtelenek lettek volna, vagy képtelenek voltak. Kinek-kinek az ő erejéhez képest. Rövid hívő életem alatt annyiszor megtapasztaltam, hogy nincs helye annak, hogy Uram, én ezt nem csinálom. Mert Isten mindig annyi erőt ad, amennyi szükséges. Jól ki van ez mérve. Nem fárad el az ember, nem jár úgy, hogy közben kifogy a benzin a kocsiból, nem jár úgy, hogy közben erőtlenné válik, érezhetem így, hogy erőtlenné válok, de akkor tudom, hogy kihez kell fordulni, és tudom, hogy ő ellátott minden lelki jóval, és mindent nekem adott, ami ahhoz kell, hogy én tisztességgel elvégezzem, amit elvár tőlem a gazda. Persze lehet Jónásként más cselekedni, máshova futni, mást cselekedni, és közben akkor ahhoz nincsen erő. Lehet Jónásként másik hajóra felszállni, Isten elvár valamit, de én jobban tudom. Mert én jobban tudom a gazdánál is, hogy hogyan kell az országot kormányozni. Majd én megmutatom neki, hogy hogyan kell Ninivével kapcsolatban kegyelmet gyakorolni. Kinek, kinek az ő erejéhez képest. Érdekes ez a történet, mert ahogyan elmondtam, Archelos személyesen volt olyan, hogy nagyon szimpatikus lett volna a közgondolkodás a közember számára, de ez a történet sem úgy tűnik, hogy nagyon szimpatikus lenne a gazda, mert hisz pontos, kemény feltételeket szab. És mégis ehhez hasonlítja a maga királyságát Jézus. Pedig a mi elgondolásunk, az elképzelésünk valami gügyögő, feredgető, körberajongó istenke, aki mindig lesi a mi vágyainkat, kéréseinket, és valami ilyesmi képzeletünk, valami ilyesmi elvárásunk van Istennel kapcsolatban. Ügyögjön bennünket körül, lesse a mi kéréseinket, és nem egy ilyen határozott, a feladatok az pontosan kimérő, a saját kvalitásaimnak megfelelő munícióval és elvárással ellátó Istenben gondolkodunk. Nem gondoljuk azt a történet elején, hogy számon kérés lesz. Nem gondoljuk azt, hogy majd annak idején vissza fog jönni az Úr. Azon is elgondolkoztam, hogy mi az, ami arra motiválta ezeket az embereket, hogy mégiscsak cselekedjenek. Sokkal jobban előjön a Lukácsi történetben, amire én most célzok, amikor is jobban kidomborodik a keménysége a gazdának, mint ebben a történetben. De mi az, ami motiválja ezeket az embereket arra, hogy amit elvárnak tőle, tőlük, azt elvégezzék. Nincs ott az ellenőr. Nagyon érdekes volt, amikor én egyházi szolgálatban álltam, Nyíregyházán kezdtem a gyakornoki éveimet, akkor azt mondta nekem az akkori lelki vezetőm, hogy amikor nem látja senki, akkor is 8 órát dolgozunk. Ennél csak többet lehet, mondta ő nekem akkor. De nem azért vagyunk 8 órát ott, hogy ne tegyünk semmit. Ha éppen nincs ott a főnök, akkor éppen aludjunk, vagy töltsük el úgy az időt, hogyha ilyen hülye volt, már bocsánat a kifejezésre, hogy magunkra hagyott és nem lát bennünket, akkor ellúgjuk az időt. Hanem 8 óra a munkaidő, és rád van bízva, hogy ezt hogyan fogod kidolgozni, elvégezni. Sokkal nehezebb ez, mintha ott állna szüntelenül az ellenőr, ütné a fejed, a fejem, kopogtatna, tessék dolgozni, mert bizalmat kaptál, mert rád bízták a talentumot, nem ellenőrzik közben, hanem bíznak abban, hogy felnőttként tudsz gondolkodni és dolgozni. Az alapkérdés az az, hogy hogyan állok ehhez a bizalomhoz. Egy talentumos szolgaként, akiben fenntartások, harag, méreg van a gazdával kapcsolatban, te gonosz vagy, és tudom, hogy ezt csak azért csináltad velem, hogy majd annak idején számon kéressem. Vagy mondani Pállal, vagy Péterrel együtt, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott engem, ami az életre és kegyességre való. Hogy ott a mennyekben megáldott mindennel, ami Urunk Jézus Krisztusban. És ha ebből indulok ki, ez a kezdő gondolatom, ez az a munkához erőt, és a munkához való viszonyomat is meghatározza, akkor biztos, hogy nem fog csalódni bennem a gazda.